úgy tűnik, van, aki képtelen megbékélni azzal, hogy nem vagyunk egyformák. Sőt, még a szexuális irányultságunk sem egyforma, és vannak olyan elvetemültek, akik nőként nőket, férfiként férfiakat szeretnek, és még a párkapcsolataikat is így képzelik el. Ezért úgy gondolják, hogy talán ki kéne őket gyógyítani. De hogy miből is, és miért hivatkozunk ilyenkor a vallásra, meg az egyházra, meg úgy egyáltalán bármiféle lelkiismeretre, főleg a szeretet alapján? Na szóval erről fogom most mindjárt beszélgetni Perintfalvi Rita katolikus teológussal, aki egy előadást tartott nem is olyan régen, Mennyire beteg a meleg kigyógyító terápia címmel, vagy a vallási fundamentalizmus és a homoszexualitás démonizálása. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntlek téged, kedves Mása, és köszöntöm a hallgatóinkat is.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon aktuális téma, mert az ember évről évre azt gondolja, hogy jövőre talán jobb lesz. Jövőre végre nyugodtan el fog telni a Pride hónap, a Pride, és úgy egyáltalán az emberek most már végre megbékélnek több ezer év után azzal, hogy különféliek vagyunk. De úgy tűnik, hogy mégsem sikerül ezt valahogy abszolválnunk, és ráadásul, amikor például Oszti Zoltán plébános a saját köpönyege mögé bújva olyan módon nyilatkozik, ami úgy még egy kocsmában is sértő az a stílus, ahogy megszólal, azt gondolom, hogy mindenféleképpen beszélni kell erről, és meg kell nézni, hogy miért ennyire konzervatív módon viszonyul az egyház egyrészt ehhez a kérdéshez, másrészt pedig, hogy a csodában van az, hogy az egyház képviselői a szeretet helyett a mások leközelését hirdetik. Szóval, hogy próbáljunk meg egyáltalán elindulni onnan, hogy egy természetes emberi érzés az, hogy lehet betegség.
Így van, hát nagyon egyetértek a felháborodásoddal, és mindjárt itt az elején szeretnék nyomatékosan elhatárolódni Oszti Zoltán plébános megnyilvánulásától, amit úgy gondolok, hogy hát semmiképpen nem kapcsolható ahhoz az evangéliumi szeretett tanításhoz, amiről neki egyébként tanúságot kellene tennie papként. Ahogy fogalmazott, amilyen stílusban beszélt, és most már nem egyszer, többször is visszahívták aztán a klubrádióban is, ott is megerősítette, azt is elmondta, hogy ő nem bánta meg egyetlen egy szavát sem. Tehát itt azért ezt mondjuk ki, én mint keresztény ember és teológus, hogy ettől a fajta stílustól mindenképpen el kell határolódnunk. Tehát ez olyan szinten megalázza az embertársainknak az emberi méltóságát, amit szerintem senki emberfia nem követhet el, nem egy olyan ember, aki egyébként a katolikus egyháznak a képviselője, és mint ilyen egyébként mindig valahol Jézust képviseli, azt a Jézust, aki a szeretet tanítását hozta el a világra. Hát ő pedig nem ezt teszi, hanem sokkal inkább ellentétet szít, gyűlöletet, és gerjeszt ezek ellen a kisebbségi csoportok ellen, akiket nem tudom, hogy egyébként ismere, nem tudom, hogy valaha találkozott-e homoszexuális orientáltságú emberrel, tehát hogy honnan fakad ez a gyűlölet az ő lelkében. Ugye ez nagyon érdekes mindig akár pszichológiailag megnézni, hogy amikor valaki ennyire radikálisan beszél egy ilyen témáról, akkor vajon ő neki mi nincs a helyén, akár a saját szexualitásával kapcsolatban, akár a szexualitásról való gondolkodásban úgy általában. És akkor itt most nagyon erőset fogok mondani, nyilván itt azért van egy olyan történet a katolikus papok részéről, és ez a progresszív teológiának a kritikája, hogy olyan emberek beszélnek a szexuáletikáról, ő egyébként erkölcsi teológiában doktorált még hozzá, amikor olvastam ezt, akkor nagyon felháborodtam, mert az erkölcsi teológia az valóban azt is jelenti, hogy etikusan kell megnyilatkoznunk például a közélet tereiben, és hát ez minden volt, csak nem etikus. Tehát, hogy az az alapkérdés, hogy a katolikus egyháznak alapvetően problémája van a szexuális témákkal, a szexuális kérdésekhez való viszonyulásban, és hát ennek megnyilvánulása az, hogy a homoszexualitás sem tudja még mind a mai napig igazából megfelelően kezelni. Hogy mi ennek az oka egy pap részéről, aki cölibátusban él, hát neki szerintem önmagával kellene foglalkoznia olyan téren, hogy neki is egy komoly kihívás abban az életformában integrálni a saját szexualitását, ami neki adatot, vagyis hogy tulajdonképpen nem élheti meg a saját szexualitását. Szerintem ez okozhat egy olyan alapvető frusztráltságot, aminek alapján egyébként egyéb szexuális témákban sincs meg a megértés, vagy a nyitottság, vagy egyáltalán az odafigyelés a másik emberre, mert van egy alapvető problémája. És akkor most lehet, hogy nagyon kegyetlennek tűntem, de a helyében ezzel a kérdéssel is foglalkoznék, hogy miből fakad az én gyűlöletem a másság iránt, mi van az én lelkem mélyén, amit nem tudok integrálni, amit nem tudok helyre rakni, mert én azt gondolom, ugye ez a bibliai tanítás, ez a Leviták könyve, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ez azt is jelenti, hogy akkor tudom a másik embert szeretni, hogyha önmagamat tudom. Vagyis, hogyha önmagamat nem tudom szeretni, akkor fogok gyűlölködővé válni. Tehát a gyűlölködés, a gyűlöletkeltés, akár politikai okú, akármilyen indokkal is születik, annak a mélyén valahol az önszeretet hiánya, és talán az öngyűlölet van. Úgyhogy én az ő helyébe innen indulnék ki, hogy mi az, ami problémám nekem van önmagammal.
Ugye elég elterjedt a megfogalmazás, ez a melegkigyógyító terápia, Amazon egyébként meg is szüntette az ilyen típusú könyveknek a forgalmazását, tehát hogy úgy tűnik, hogy azért elég nagy visszhangja van ezeknek a könyveknek, de hogy az a felfogás, ami alapján ezt betegségnek tekintjük, és utána elküldjük az embereket pszichológushoz, hogy kigyógyítsák saját magukat, ez nagy valószínűséggel pont az ellenkező hatást fogja elérni, hiszen az ember nem elfogadni fogja saját magát, hanem elkezdi másnak átnevelni, vagy őt elkezdik másnak átnevelni. Te, amikor ezt az előadást meghirdetted, akkor mik voltak azok a fő tételek, amikre ezt felépítetted?
Hát teljesen igaz, amit mondasz, de tulajdonképpen azokat a mozgalmakat vizsgáltam, amik, hát például az Exodus International mozgalom az 1976 és 2013 között, tehát mintegy 30 évig végezte egyébként rendkívül kártékony tevékenységét. Ezek a mozgalmak az Egyesült Államokból indulnak el, vallási fundamentalista körökhöz kapcsolódnak, aztán pedig megérkeznek Európába is, és hát mindenképpen azzal kell szembesülnünk, hogy ez nem egy régi lejárt történet, hanem ennek most van valahol egy újfajta reneszánsza. Ugye Magyarországon is néhány éve volt egy olyan titokban megrendezett konferencia, ahol ennek a úgymond terápiának tegyük időzőjelben mindenképpen, mert itt nem terápiáról van szó, de ennek a képviselői pszichológusok, pszichiáterek gyűltek össze, és aztán elkezdődött erről egy közéleti diskurzus, amiben egy katolikus pap, Kodász András atya is megszólalt. Szerintem egyetlen egy szakmailag megalapozott tudományos könyvet nem olvasott el a témában. Ezért is volt nagyon veszélyes, hogy például ő elmondta a véleményét, mert ő nagyon sok fiatal hatással van, és akkor itt jön az, amit mondasz, hogy ha egy fiatallal elhitetjük azt, hogy ő a szexuális orientációját meg tudja változtatni, vagyis, hogy homoszexualitásból kialakulhat a heteroszexualitás, kigyógyulhat, akkor tulajdonképpen egyfajta spirituális kényszerbe visszük bele ezeket a fiatalokat. Most beszélek azokról a fiatalokról természetesen, akik vallási közösségekből jönnek. Ez a terápia, és a vallási közösségek maguk is azt tanítják, hogyha neked igazából erős az akaratod, akkor meg tudsz változni, mert egyébként az Isten megadja hozzá a kegyelmet. Hogyha viszont mégsem sikerül neked ez a változás, akkor a te hiteddel van alapvető probléma, túl gyenge a hited. Tehát innen indul a spirituális bántalmazás. Ezek a módszerek, ez a konvenziós terápia, a reparatív terápia, ugye helyreállításnak nevezik, ami már önmagában probléma, mert mit akarunk helyreállítani, mintha egy elromlott autó lenne egy homoszexuális orientáltságú ember, hát nyilván nem erről van szó. Az üzenete is azt mutatja, hogy meg kell változnod, és ehhez vegyél erőt magadon. Ahogy tanulmányoztam ezeket a mozgalmakat, és ezeknek a mozgalmaknak a vezetőit, maga ez az Exodus mozgalom 30 év után egyébként feloszlott, és a vezetői nyilvánosan kértek bocsánatot azért, hogy semmiféle eredményt nem tudtak tulajdonképpen felmutatni. Nagyon sok párhuzamos mozgalmi rendszer kiindul, és valahol mindig azt látom, hogy ezeknek a vezetői tulajdonképpen ex-gayek, akik homoszexuális leszbikus orientációval rendelkeztek, és ezt nem tudták elfogadni, nem tudták integrálni, pont azért, mert a vallásuk nem engedte ezt meg nekik, démonizálta. És ezért tulajdonképpen ők elindítanak egy ilyen mozgalmat, ahol beleállnak abba, hogy ők kigyógyítanak másokat is, de tulajdonképpen önmagukkal van a legnagyobb problémájuk, és amikor ezek a vezetők, mondok egy másik nevet, például Robert Spitzer bocsánatot kér, korábban azt állította, hogy mintegy 200 homoszexuális embert gyógyított ki, aztán 2013-ban nyilvánosan elmondja, hogy ebből semmi nem volt igaz. A mélyén viszont az van, hogy neki is van egy internalizált homofóbiája, tehát azért homofób, azért gyűlöli a homoszexualitást, mert önmagában nem tudta ezt elfogadni, mint szexuális orientációt. És sajnos ez a veszély, hogyha a vallások azt hirdetik, hogy a homoszexualitás bűn, akkor nagyon sok ember akar megváltozni, mert szeretné, hogy ezek a közösségek elfogadják őket, viszont így egy nagyon súlyos spirálba süllyednek bele, hiszen az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint a homoszexuális orientációt nem változtatható meg.
Ugye felvetetted itt a spirituális bántalmazás fogalmát, illetve azt mondtad, hogy ha az egyháza nem fogadja el az illetőnek az ő homoszexualitását, akkor már eleve belekerül egy ilyen lefelé vezető spirálba. Te, mint katolikus teológus, hogy tudsz segíteni annak, aki egy ilyen közösségből hozzád érkezik?
Nagyon sokan vannak, akik megkeresnek engem. Ugye évek óta látszik már, megjelenek ebben a témában nagyon sokféle médiafelületen, a Facebook oldalamon is, a Felszabtér blogon is sokat írok, publikálok erről. Arról a részletkérdésről is egyébként, ami ezt az egész vitát meghatározza, hogy valójában mit mond a Biblia a homoszexualitásról. Biblikus tudományok doktoraként ugye ezeket a szövegeket sokkal mélyebben tudom kutatni, mint azok az egyszerű hívek, akik csak elolvassák, vagy mint azok a fundamentalista hívek, akik elolvassák és úgy gondolják, hogy szó szerint kell érteniük a szöveget, nem kell figyelembe venniük azt a kort, azt a kultúrát, azt a nyelvet, amin ez íródott, tehát nem néznek a szövegek tartalma mögé, és nem is látják igazából, hogy sokszor ezek a szövegek nem a homoszexualitást magát ítélik el, hanem például férfiak erőszakos cselekedetét, tömeges erőszak kísérletét férfiak ellen, vagy éppen a kultikus prostitúció gyakorlatát, vagy éppen a pederasztia gyakorlatát, most ezekben nem megyek bele, erre nincsen idő. Tehát nagyon sokszor nem a homoszexuális aktust, vagy a homoszexuális szerelmet ítélik el ezek a szövegek, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy homoszexuális szerelmet egyáltalán egyetlen egy bibliai hely nem ítél el, vannak még pozitív példák is, Dávid és Jonatán szerelme, Ruth és Noémi szerelme, tehát ott vannak a homoszexuális és leszbikus kapcsolódások pozitív értelemben a Bibliában. Ezeket a szövegeket azonban mintha nem is vennék észre, vagy egészen másképpen értelmezik. Amikor hozzám jönnek fiatalok vallásos közegből, és amikor azt érzem, hogy őneki ez egy nagyon mély belső krízist, egy belső törést, egy belső frusztrációt okoz, akkor én arra próbálom elvinni őket, hogy tulajdonképpen az, hogy mi a bűn, azt nem kívülről mondja meg neked az írott törvény vagy egy közösség, akik egyébként sokszor tulajdonképpen magukat teszik az Istennek a helyére, ez ugye a fundamentalista diskurzusnak az alapja, hogy én majd megmondom neked, hogy az Isten mit gondol rólad, de ugye legtöbbször ilyenkor csak azt mondja el az illető, amit ő gondol, nem azt, amit az Isten, hiszen az Istenhez neki sincsen piros telefonja, de mondjuk ezt elhiteti egy hívővel, akkor én azt mondom, hogy nézzél a lelkiismeretedbe, nézzél a szívedbe, hogy te hogyan tudnál boldog ember lenni. Elhiszed-e azt, hogy az Isten téged boldogtalanságra, magányra, egyedül létre teremtett? Hogy gondolkozzál el ezen. És hogyha eljutsz oda, hogy neked jogod van boldognak lenni, és boldog viszont csak úgy tudsz lenni, mivel homoszexuális vagy leszbikus vagy, hogy ilyen párt találsz magadnak, akkor mondd el magadnak, és döntsd el, mondd ki hangosan, hogy neked igenis jogod van a boldog életre, ugyanúgy, mint bármilyen más embernek, ugyanúgy, mint bármilyen heteroszexuális embernek, te sem vagy külön, te is ugyanúgy hordozod az Istennek a képmását.
Ugye az ember, mint spirituális lény, egész egyszerűen szüksége van valamilyen fajta hitre. Akkor, hogyha a hit megkérdőjelezi az ő személyét, a személyének egy nagyon fontos részét, akkor az embernek több választása van, ugye az egyik az, hogy talál valakit, aki olyan, mint te vagy, és akkor segít a hiten belül saját magát elfogadnia, olyannak, amilyen. Akinek nincs ilyen szerencséje, az vagy azt mondja, hogy jó, akkor elfogadom saját magam, viszont ott hagyom a hitemet. És vagy talál egy másikat, amelyik elfogadja őt olyannak, vagy nem. És akkor ott marad hit nélkül egy olyan ember, aki valójában úgy nőtt fel, és a személyiségének egy része az a hívő ember, aki éppen elveszett. Mi történik egy ilyen helyzetben? Mi az, amit az ember tulajdonképpen így mankóként kidob az ablakon, csak azért, hogy megőrizhesse saját magát? Ugye a harmadik variáció meg az, amiről beszéltünk, hogy keres valakit, aki viszont tudománytalanul megpróbálja őt majd meggyógyítani ebből. Szóval mi történik az emberrel, amikor elveszti a hitét, ha már egyszer volt neki?
Hát igen. Ugye itt az az alapvető probléma vagy konfliktus, hogy egy frusztráció vagy belső frusztrációba az ember képtelen élni. Tehát úgy vagyunk teremtve, hogy kell a lelki harmónia. Most ha van az ember lelkébe egy ütközés, hogy én homoszexuális vagyok, de hívő is vagyok, viszont hívőként nem lehetek homoszexuális, akkor az biztos, hogy hosszú távon ebben a frusztrációban képtelenség élni. bár találkozom nyilván olyan meleg keresztényekkel, akik azt mondják, hogy ők azt gondolják, hogy ez valóban bűn, ezért inkább ők egyfajta cölibátusban akarnak élni, és vállalják azt a magányt, ami tulajdonképpen az egyházuk elvár tőlük, hiszen a katolikus tanítás is azt mondja, hogy a hajlam önmagában nem bűn, a bűn a tanítás szerint, a hivatalos tanítás szerint az, hogyha megéled. Ezért vannak olyan meleg keresztények, akik tényleg rákényszerítik magukat arra, hogy egyedül maradjanak egy életen keresztül. Csak hogy ez is egy borzasztóan frusztrált életet jelent, egy kettévágott életet. Amit aztán persze évekig lehet csinálni, de hogy élethosszig nem, abban egészen biztos vagyok. Tehát ezt a kérdést mindannyiuknak helyre kell valahogyan tenni, mert ebben a konfliktusban nem tudnak élni, és akkor igen, az egyik része valóban el fogja hagyni a hitet. Hát ővelük találkozom én nagyon sokszor mindenféle online felületen, akik azt mondják nekem, hogy Rita, hogyha hallottam volna 20 évvel ezelőtt ilyen szavakat, akkor lehet, hogy nem hagyom el az egyházamat, mert akkor lehet, hogy én is otthont találtam volna benne. De hát ugye egy olyan közösséghez tartozni, ami nem lelki otthon, mert engem emiatt nem fogadnak el, nem vagyok teljes jogú, nem tudnak igazából szeretni, hát ez képtelenség. Tehát ez is egy önbántalmazás lenne tulajdonképpen, ha egy ilyen illető bent maradna ebben a közösségben. Sokszor beszélek melegekkel, irogatnak nekem csetüzeneteket is, hogy az adott vasárnapi prédikáción mennyire melegellenes szavakat mondott a pap, aki egyébként nem is gondol arra, hogy ülnek érintettek is ott a hívei között, akár többen is, és nem is gondol rá, hogy tulajdonképpen a szavaival bántalmazást követel. Most én ezért beszélek erről a témáról nagyon sokat, hogy kezdjünk el erről gondolkodni, hogy amikor a szeretet nevében beszélek papként, nem nyilatkozhatok meg úgy, hogy azzal tulajdonképpen másokat bántalmazzak. És akkor most visszakanyarodtam itt az Oszti Zoltán plébánoshoz, hogy amit ő mondott, az egy bántalmazás. Nyilvánosan hangzott el, és ő tulajdonképpen bántalmazott embereket. Ezt nagyon súlyos etikátlanságnak tartom.
Amivel te foglalkozol, az gyakorlatilag helyre teszed azokat a problémákat, amiket hát tulajdonképpen a hittársaid okoztak. Téged, mint katolikus teológust, ez lejárat egyébként, amikor a te hited, a te egyházad nevében követnek el ilyenfajta verbális vagy nem verbális bűneket?
Hát olyan értelemben nem járat le, hogy én ettől mindig nyilvánosan elhatárolódom. Tegnap is írtam egy posztot, aminek ez volt a végkifejlete, hogy not in my name, szóval, hogy ne az én nevemben mondjad. Ugye ezzel is kicsit fel vagyok háborodva, amikor ezek a papok arról beszélnek, hogy mi keresztények. Most nincsen olyan, hogy mi keresztények, ezt ő, Oszti Zoltán mondja, lehet, hogy ő mondja, mint egy darab katolikus papja ennek az egyháznak, de nem hiszem el azt sem, hogy egyébként a magyar katolikus papok összes tagja egyetértene vele. Az, hogy a keresztényeknek a nagy része, vagy egy jó része biztos, hogy nem ért vele egyet, az pedig egészen biztos. Csak ugye ez is egy ilyen kisajátító retorika, hogy több eszem első szemében mi vagyunk, akik megmondjuk. Ezt használja a politika is, és hát használja sajnos az egyház is. Én, amit tudok tenni, elhatárolodom ettől, és akkor látom az ide érkező reakciókat. Nagyon sok keresztény ember aztán ráírt a kommentbe, hogy ő is egyetért ezzel, és ő is szeretne ezzel ettől elhatárolódni. Tehát ennyit tudunk csinálni, hogy felmutatjuk egyébként a nem hívő emberek fele is, hogy ez az egyház ez nem egy homogén valami, hanem ott nagyon sokféle hang van, nagyon sokféle vélemény, és hát bizony belső küzdelmeink is vannak.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Perintfalvi Rita katolikus teológussal beszélgettem, és örülök, hogy van ilyen vélemény is az egyházban.
És legyen is.
És legyen
jó sokáig.